Storyban. Ez a Szabad Európa podcastja, amelyben a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól beszélgetek a szerzőkkel. Mivel kollégákról van szó, kérem nézzék el nekem, hogy tegeződni fogunk. Én Fazekas Pálma vagyok, tartsanak velem és munkatársaimmal. A múlt század a nemzeti szuverenitás elvesztéséről szólt, a század vége visszaszerzéséről, a mostani évtized pedig a szuverenitás megtartásáról szól, ezt mondta Orbán Viktor a fennállásának 30. évfordulóját szuverenitás konferenciával ünneplő századvég rendezvényén. A miniszterelnök sötét erőkről beszélt, amelyek szerinte folyamatosan ostromolni fogják a szuverenitás védvonalait. Úgy véli, 2002 óta csak a magyarok érdeke, hogy az ország szuverén maradjon. A kormány szerint tehát az ország szuverenitása veszélyben van, meg kell azt védeni. Az országgyűlés vélhetően a napokban elfogadja a Fidesz szerint ezt a védelmet szolgáló javaslatcsomagot, amelynek egyik fő célja az, hogy a jövőben megakadályozzanak minden külföldi befolyásolást célzó kísérletet. A törvényjavaslat ellen tiltakozó civilek szerint viszont a kormány valójában a saját állampolgárait akarja kizárni a demokratikus közéletből, és tovább dolgozik a társadalmi nyilvánosság felszámolásán. A Storyban vendége Kerényi György, aki az elmúlt hetekben több cikkben is foglalkozott a szuverenitás védelmiként apostrofált törvényjavaslattal. Azt kérdeztem tőle először, hogy mi a szuverenitás?
A szuverenitás az alapvetően azt jelenti, hogy valaki felsőbb korlátozás nélkül teljesen kompetens azon a bizonyos területen. Ez lehet egy szakmai szuverenitás, de amire általában használják, az a, vagy ebben a kontextusban, amiben kapcsán mi is beszélgetünk, az a területi szuverenitás. Tehát, hogy az államoknak hagyományosan van egy földdarab odarendelve, azon X mennyiségű ember, és ezek fölött az állam kizárólagos joghatósággal bír, és cserében más országok területén ezeket a polgárokat védi is. Ugye ez a kizárólagos joghatóság is egy kicsit bizonytalan már.
Erről majd beszélünk, ugye erről a szuverenitás védelmi hatóságról, amit igen, majd, hogyha megszavaznak, és véletlenül megszavazzák ezt a törvényjavaslatot, akkor felállítják ezt a hatóságot. Egyébként van egy friss info ezzel kapcsolatban, mert hogy nem sokkal beszélgetésünk előtt, vagy talán még most beszélgetésünkkel egy időben zajlik a kormányinfo, ahol természetesen ez egy központi téma volt már az újságírói kérdések tekintetében, és azt mondta Gulyás Gergely, hogy a szuverenitás védelmi hatóságtól ettől nem kell a sajtószabadságot félteni, mert hogy ugyan kérhetnek információt magyar médiumoktól, újságoktól, külföldi forrás ügyében is, de szankcionáláshoz nincs joga. Ugye a külföldi források ügye, ez azt jelenti, hogy nem lehet véleményformálóként elfogadni külföldi
támogatást. Hát ez ugye elég nehézen megítélhető. Ugye a törvénynek az a legfőbb baja, hogy és valószínűleg tudatosan van ennyire pongyolán, és nem jogian megfogalmazva, hogy nem tudjuk, mi a tárgya. Tehát nincs definiálva, hogy mit jelent a szuverenitás esetében, mik azok a magyar érdekek, amelyek sérülhetnek. És mit jelent a sértés, a megsértés? Tehát, hogyha valaki kritizálja a kormányt a 21. században egy Európai Uniós országban, ahol 200 éve a véleménynyilvánítás szabadsága az alkotmány első passzusai között van. Tehát, hogy már hogy alkotmányunk nincs 200 éves, de hogy Európában ez egy különösen védendő jog. Tehát, hogy nincs meghatározva, hogy mi az, amit véd, és az sincs meghatározva, hogy milyen elkövetési formái vannak a szuverenitás megsértésének. Lehet, hogy nem szankcionálhat, és ez tény, hogy az nincs benne, de számtalan olyan hatása lehet egy ilyen törvénynek, ami viszont kedvezőtlenül hat alapvető jogok érvényesülésére. Mert hogy ha valamit elkezdenek vizsgálni, a szuverenitás hatóság közhírré teszi, hogy itt valami gyanús mahináció zajlik, akkor az minimum a jó hírnév lerombolása. De beszélhetünk a úgynevezett chilling effektről is, ami azt jelenti, hogy elriasztó hatás, ami már megfigyelhető volt az Ökotárs 2014-es vegzálásától kezdve, majd a 17-es civil törvény, ami külföldi ügynöknek bélyegezte őket, majd aztán az egy évvel később született stopsoros törvény kapcsán, Ezek mind olyan hatással voltak a civil szférára és a civil szférával kapcsolatba kerülő polgárokra, hogy elbizonytalanította őket. Ez számtalan közélettel foglalkozó civil szervezet mondta, nem mernek velük kooperálni, nem merik bevonni őket pályázatokba, mert hogy tudják, hogy ők úgymond fekete seggűek.
Sőt, hát nálunk is volt olyan civil szervezetnek képviselője, egykori vezetője, aki azt mondta, hogy a folyamatos APEC vizsgálatokkal vegzálták őket. Nem találtak semmit, de volt, hogy mikrofonon kívül elmondta neki az APEC-os a Lidben fölfelé, hogy értse meg, hogy nekünk muszáj valamit találni.
Tehát... És hát ezeket a szervezeteket ez hihetetlenül ki is fárasztja. Ezeknek nincs arra erőforrásuk, hogy folyamatosan iratok ezreit állítsák elő különböző vizsgálatokhoz. Itt iratok ezreinek a lefénymásolásáról, benyújtásáról, stb. Van szó. Nincs erre kapacitásuk, nincsenek forrásaik. És hát az a másik, hogy mi az, hogy külföldről. Hát, és a véleményt befolyásoló eszközök között nyilvánvalóan intézmények között, hát ott vannak az egyházak. Ezt ők se tagadják, ennek a kormánynak különösen fontos, hogy az egyházak közéleti szerepet is vállaljanak. Mindegyik egyház kap külföldről támogatást folyamatosan, legálisan. Akkor most őket, tehát azért is fontos volt szerintem, hogy ne pontosítsák, hogy kire vonatkozik, mert abban a pillanatban, hogyha beleteszed, akkor már nem tudod megúszni, hogy mondjuk az egyházakat ne tedd bele. Vagy ha őket kihagyod, akkor nyilvánvalóan diszkriminatív, hiszen külföldről kapnak, hiszen a közvélemény befolyásolására alkalmas a szervezetek. Tehát azt nem lehet megcsinálni, hogy őket nem. Ezért inkább egy ilyen teljesen tágra hagyták.
Lehet-e mérni a szuverenitásnak a fokát? Tehát az, hogy egy országban ez jó vagy rossz, mekkora, kicsi, nagy, mi az ideális? Egy olyan országról beszélünk, amelyik tagja az Európai Uniónak, tagja a NATO-nak. Tehát nyilván egy csomó olyan döntést kell végrehajtania, ami adott esetben még sérthetné is a szuverenitását, de egy felsőbb szabálynak engedelmeskedve elfogadja ezt.
Hát persze, hát a szuverenitásunk egy részéről önként lemondtunk, akkor, amikor nemzetközi szervezetekhez csatlakoztunk. Amikor a 99-ben csatlakoztunk a NATO-hoz, akkor a szuverenitás talán legexplicitebb kapcsolódási pontjához, a honvédelmi képességünknek egy jelentős részét átruháztuk másra. Persze, mert az nekünk sokkal jobb, hogyha amerikaiak védenek minket, és nem nekünk kell egy orrant hadsereget fönntartani. Amikor az Unióhoz csatlakoztunk, akkor elfogadtuk azt, hogy a bizonyos jogterületeken a szabályozást átadjuk egy másik entitásnak, az Uniónak, amely Uniónak egyébként mi ugyanúgy aktív részesei vagyunk, a döntéseinek meghozói, de akkor is, főleg a gazdaság terén, a régen a szuverenitásnak hát az egyik legfontosabb őrzője volt a határ. Idáig tartunk. Ott meg kell neked állnod a szénás szekérrel, és vámot kell fizessél. Erről ugye lemondtunk. Tehát egy számtalan dologról lemondtunk, a szuverenitásunk egy részéről, de hát ha még nem is a nemzetközi szervezetekben való részvételről beszélünk, amikor engedélyezzük azt, hogy külföldi cégek megtelepedjenek Magyarországon, például kínai akkumulátorgyárak, és kivigyék a profitot. Hát miért ne vinnék? A német autógyárak is kiviszik. Akkor is lemondunk a szuverenitásunk. Magyar földön megtermelt értékeket külföldre adjunk. Tehát, hogy ez egy nagyon nehezen megfogható dolog. Ugyanakkor meg mindannyian érezzük és tudjuk, különösen a 2010-es évek óta, amióta előbb Oroszország, majd Kína intenzíven elkezdett destabilizáló tevékenységet folytatni nyugati demokráciákban, hogy van annak veszélye, hogyha a választásokat külső aktorok, ágensek befolyásolni akarják.
Ez egy politikai lépés a kormány részéről, vagy pedig valóban egyfajta az országvédelmi retorikába illeszkedő döntés, és kitől kell megvédeni a
hát
Magyarországot?
Ez a kettő tulajdonképpen ugyanaz, ez egy politikai kommunikációs lépés alapvetően, tehát pont a megfoghatatlansága miatt is ennek gyakorlati operacionalizálhatósága nem lesz. Tehát ami a külföldi befolyástól alapvetően a kémelhárítás tud minket megvédeni, vagy a hackerek ellen jól felépített és a fake news terjesztés ellen jól felépített kibervédelmi rendszerek, amelyekben egy cseppet sem jeleskedünk annyira. Ez egyértelműen belpolitikai használatra szánt, a 2024-es választásokig folyamatosan tüzelt és aktív topik. Fél év van a választásokig, és ez lesz az egyik fő témája a választásnak, az már látszik. A
ez már az önkormányzati választás.
Meg az EP választás, ami ugye egybe lesz. Tehát ez a, Orbánnak is ez a fő témája az EP-vel kapcsolatban, hogy a szuverenitás, úgymond szuverenitásban hívő, az EU további integrációját gátolni igyekvő áttörésre van szükség az európai parlamenti szintén.
Amikor Magyarország megalkotta a státusztörvényt, amiről a Venecei Bizottság is hosszan értekezett, és aztán elmondta, hogy tulajdonképpen kötelessége is egy anyaországnak védeni valamilyen szinten a határon túlélő
vagy akceptálható lehetősége, igen.
Így van, de azért a korlátokat megszabja azokat a területeket, például az oktatás területét, ahol ez kívánatos, és más olyan területet, ahol már sértheti az adott ország szuverenitását. Magyarul, amikor a magyar kormány támogatja akár politikai hátszelet nyújt az adott országban a választásokhoz, és a kinti magyar pártokat támogatja, akkor nem sérti a szuverenitási szabályokat?
De szerintem, hogyha ezt a szomszéd országok, ahol nagy számban élnek magyar kisebbségek, komolyan vennék, és mondjuk ők is hoznának egy ilyen rendelkezést, az teljesen megölné a kinti magyar közösségeket, amelyek nagyon nagy mértékben támaszkodnak a saját túlélésük érdekében, vagy fennmaradásuk érdekében a mindenkori magyar kormánytól kapott támogatásokra. Ukrajnán, Kárpátalján ugye ez olyan szintet ért már el az elmúlt 8-10 évben, hogy a magyar állam fizeti tanároknak a pénzét, lelkészeknek, tehát az ukrán állami közigazgatásban dolgozó magyaroknak a fizetéséhez ad kiegészítést, tehát egy csomó állami funkciót is ez működtetett. A Velencei Bizottság azt mondta ki, hogy minden lehet, mert nehéz nagyon meghúzni a határt, hogy meddig, mikor sérül egy ország szuverenitása, de fontos, hogy a fogadó ország és az anyaország ezt tárgyalja le, és közös megegyezéssel döntsenek arról, vagy hogy milyen támogatások és milyen célra érkeznek. Ez általában meg is volt ez a tárgyalás, általában fű alatt csinálta a szomszéd kormányokkal, de az Orbán kormány az elmúlt években ebbe egy kicsit már elvetette a súlykot. Tehát amikor elkezdett, amikor létrehozott egy állami, magyar állami földalapot, valami 150-160 milliárd forintos induló tőkével, aminek az lett volna a feladata, hogy vásároljon termőföldeket szomszédországokban. Hát ugye a szuverenitás alapja az a föld, ami a határok között van, az a miénk. Tehát azért mindig nehéz kérdés, és nem egy könnyen elintézhető külföldiek termőföldvásárlási joga. Valójában persze a termőföld is ugyanolyan termelőeszköz, mint egy gyár, és hogyha szabadon alapíthatok gyárat bármely uniós országban, akkor mi van a földdel, de azért van abban logika, hogy a termőföld és a föld alatt lévő ásványkincsek, azok az állami szuverenitás, meg a víz, az állami szuverenitásnak különös eleve adott formáit jelentik, ezért ők különös védelemre jogosultak, ezért is akceptálta mindig a frissen csatlakozó országokkal kapcsolatban az Unió azt, hogy a termőföldet nem szabadították föl nagyon sokáig, teljesen még most sem, külföldiek előtt. Szóval, hogy ezt nyugodtan ellenünk fordíthatnák, mert a magyar kormány ezt például már abba hagyta ezeket a tárgyalásokat. Előbb a románok is jelezték, hogy ez így nem kóser, és aztán amikor egy liberálisabb kormány jött a 2020-tól Szlovákiában, akkor ők is elkezdték mondani, hogy ez így nem. És ezt a magyar kormány aztán föl is számolta, ezt a termőföldvásárló alapot.
Igen, bár most ugye a szlovák választási fordulat után vélhetően a Ficóék ebben nem igazán fognak beleszólni. A szakértő, akivel beszéltél, azt mondta, hogy többszörösen sérti az alaptörvényt. Melyek azok a legkritikusabb pontok, amelyek szerint ez
alaptörvény? Hát a normavilágosságot emelte ki legfontosabbnak. És ez valóban hát az Alkotmánybíróságnak is több ítélete van meg. Tehát, hogy az egy alap dolog, hogy ha valamit büntetünk, akkor ott tisztázni kell, hogy azt mivel követem el. Mi az a bűncselekmény pontosan. Nem lehet gumifogalmak alapján büntetni, mert az jogbizonytalanságot eredményez. És mivel ez a törvény szemmel láthatóan nélkülözi a norma mindenfajta világosságát, hiszen már beszéltük, nem tudjuk, mi az a szuverenitás, amit védeni kell, és nem tudjuk, milyen elkövetési formákkal lehet ezt megsérteni. Szóval, hogy ezt emelte ki elsősorban.
Hát egyetlen egy olyan elem van, ugye... hogy kriminalizálja a pártok esetében.
Eddig is tilos volt, tehát mindig is tilos volt pártoknak, most betették a BTK-ba, mert eddig ugye az volt a büntetés, hogy a tiltott pártfinanszírozással szerzett pénz, aminek az egyik alesete volt a külföldről kapott, annak a dupláját kell befizetni az állam számára. Ez megmaradt, tehát továbbra is a duplája. Kiterjesztették minden jelölőszervezetre, ugyan a Márki-Zayék úgy játszották ki, hogy ők igen, a maguk cöfét létrehozva azt fogadta, és annak eddig szabad volt. Ez is jellemző, hogy itt az állami számvevőszék 3,5 milliárdos büntetést már megállapított, de nem tudja kivetni, mert nem tudja, hogy ossza el a pártok között. Tehát egy büntetést nem lehet úgy kivetni, hogy majd akkor döntsétek el ti Jobbik DK, hogy te mennyit fizetsz meg annyit, ezt konkrétan, de nem tudja megoldani ezt a feladatot. Tehát ez valószínűleg ott marad lebegve, és nem fogja tudni érvényesíteni. Itt azt említettem meg ő is, meg más szakértők is, akiket más médiumok szólaltattak meg, hogy hát ez az ultima ráció szokott lenni, amikor BTK-ba teszünk valamit. Már nem is a BTK, a börtön. Az egy végső eszköz. Tehát azt előtte különböző előző fokozatokkal kellene kiküszöbölni.
Szerinted eléri a kormány az önkontrollt ezzel? Tehát, hogy olyan megfélemlítést jelent, és öncenzúrára késztesse, akár a sajtót, akár a pártokat?
Én szerintem egyáltalán nem, de nem is ez a célja. Tehát ennek a célja egyszerűen a saját választók egyben tartása és hergelése. Tehát szerintem ennek a törvénynek nem az a célja, hogy valóban elriasszon külföldi, nem is tudom, befolyások felé kacsingató szervezeteket, akár média outleteket, akár bármilyen civil szervezetet ettől, hiszen ezek a szervezetek, amelyek közélettel foglalkoznak, azok már eleve ilyen ridegen vannak tartva. Tehát tőlük már nem nagyon tántorít el senkit egy ilyen törvény, hogy ma a médiumokat, hát hogy, akkor most az RTL és az ő német tulajdonosa, az most akkor minek számít?
Hát azért a kormánypártok elég jól állnak. Tehát ha most vasárnap szavazást, választást rendeznének, akkor közel a kétharmadot tudnák hozni.
De mindig nagyon biztosra akarnak ők menni. Egyrészt ez változhat. Mindig azon múlik egy választás, hogy a sajátjaidat mennyire tudod elvinni, szavazni, úgy, hogy a többiek lehetőleg, az ellenfél megmenetőleg maradjon otthon. És ezt választották főtopiknak, vagy egyik főtopiknak a szuverenitást, mert ez bejött, és szerintem ennek a célnak ez meg fog felelni. És egyébként, amikor mi beszélünk erről, vagy a független sajtó, önkéntelenül is őket segítjük ezzel. Nekik az a céljuk, hogy ez forogjon a közbeszédben, hogy erről legyen szó. Az már őket nem érdekli, hogy természetesen a mi oldalunkon úgymond, ha van ilyen, hogy mi oldal, de mondjuk a független, nem elkötelezett oldalon, minden szakértő azt mondja, hogy ez baromság, alkotmánysértő, stb. Putyini minta. Tök mindegy, hogy ezek mit mondanak.
Megkérdezték a Kormányinfón Gulyás Gergelytől azt is, hogy mekkora a büdzsé fölött rendelkezik majd ez a bizonyos szuverenitásvédelmi hatóság. Azt mondta, hogy önálló fejezetként szerepel a költségvetésben, ez átlátható lesz, de hogy a legkisebb méretű szervezetre kell gondolni, ez csak egy ilyen zárójeles megjegyzés volt. Ugyanakkor több ellenzéki párt jelezte már, hogy az európai parlamenti képviselőjük kezdeményezi majd, hogy kötelezettség szegési eljárást indítsanak Magyarország ellen.
Mint falat kenyér úgy jön ez a Orbán Viktornak, szerintem. Hát ide, hogy ki van plakátolva a város azzal, hogy a Brüsszel az ellenségünk. Ugye mondtuk, már rögtön mi védjük a magyar szuverenitást, és azonnal kötelezett szegési eljárás. Tehát ezt mondjuk, ezért kell védenünk tovább. A csapataink harcba állnak, és fokozott erővel fogjuk védeni. Ezek tökéletesen már megint az ő agendáján mozgunk, mindannyian. Én azért nem érzékelem annyira, hogy agilisek lennének ebben az ellenzéki pártok, de hát majd az ellenzéki közvélemény belehergeli őket, mert azok a szavazóik, mert hát nekik az inflációval kéne foglalkozni. Tehát nekik arról kéne beszélni, hogy jó, de azt ugye tudjuk, hogy a szuverenitás az most csak azért van előrángatva, hogy ne kelljen az Európában élenjáró inflációról beszélni a kormánynak, hogy az összes félre sikerült válságkezeléséről, stb. Tehát, hogy ez neki ideális, hogyha ez ellen elkezdenek föllépni a különböző aktorok, a véleményeket befolyásoló aktorok.
Ez volt a Storyban, a Szabad Európa podcastja, a honlapunkon megjelent cikkek hátteréről, kulisszatitkairól. Én Fazekas Pálma vagyok. Köszönöm figyelmüket munkatársaim nevében is.